Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok, és tisztelettel üdvözlöm mindannyiukat. Tisztelettel üdvözlöm, mert hogy ilyen szörnyű hidegben is hajlamosak voltak eljönni az előadásra. Ez már önmagában egy tiszteletre méltó teljesítmény. Ezt a lelkesedésüket remélem, hogy az egész szemeszter során megtartják majd. És tisztelettel üdvözlöm azért is magukat, mert még mindig kitartanak amellett, hogy szeretnének egy diplomát szerezni. Én abban segíthetek maguknak, hogy az anyagismeret tárgyhoz kötött 4 kreditpontot megszerezzék. Mielőtt ennek a feltételeit elmesélném, hadd mutatkozzak be. Buza Gábor vagyok. Taníttatásom mián kohómérnök, öntésszakon végeztem az akkor nehézipari műszaki egyetem kohómérnöki karán. Most már egyik sincs, mert úgy hívják, hogy Miskolci Egyetem, illetve műszaki anyagtudományi kar. Aztán kezdtem dolgozni a Vasipari Kutatóintézetben, majd 87-től a BMN, a közlekedésmérnöki karom, akkor más volt a tanszék neve, most járműgyártás és javítás. Van egy másik kalapom is, noha kalapot nem hordok, a Bajz Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet igazgatója vagyok, és hogy kibeszéljem játékaimat, a kedvencem van másfél-két évtizede a nagy teljesítményű lézerek technológiái, alkalmazási lehetőségei az anyag megmunkálásban. Hát ennyit magamról és elérhetőségemről, ami a feleségemnek sem nagyon sikerül, úgyhogy maguknak is csak tippeket tudok adni. A legjobb ez az e-mail cím, mert addig nem szoktam levakarni a e-mail listából az üzenetet, amíg valamiképpen elintézetnek nem tartom magam részéről. Hát, hogyha valaki semmiképp nem bír nélkülem élni, akkor a alábbi budapesti telefonszámon próbálkozzék, hát ha szerencséje lesz. És akkor hadd térjek át arra, hogy mitől lesz maguknak a hőnáhított 4 kreditpontjuk. Hát ennek bizony mondom, nagyon sok feltétele van. Menjünk sorra. Ahhoz, hogy aláírásuk legyen a tárgyból, kell produkálniuk egy darab sikeres, pontosabban megfelelt minősítésű zárt helyit. Ennek ideje, noha még pontosan nem tudom, de emlékeim szerint a 12. oktatási hét lesz, nem előadás időben, hanem délutáni, mi azt annak idején úgy hívtuk, hogy villanyfényes zárt helyi. Azért, mert hogy mint tudják, ezt a tárgyat Bán Krisztián kollégámmal karöltve visszük, ő a másik csoportnak az előadója, és annak ellenére, hogy 2 előadó van, de a dal, a szöveg az ugyanaz, a tartalom ugyanaz, ebből következik, hogy ugyanazt kell tudnia mind a 2 társaságnak. Eddigi szokásjog az volt, azt hiszem, hogy ebben a szemeszterben is úgy lesz, hogy majd a vizsgát is közösen rendezzük, és nem teszünk különbséget a között, hogy nála vagy nálam hallgatta a hallgató a tárgy anyagát. Mitől lesz sikeres, megfelelt minősítésű a zárt hely? Az árt helyről előzetesen annyit, hogy 10 kérdésből fog állni. Minden kérdés 10 pont értékű. Zárójel, részpontszámot is lehet kapni, tizedes pontszám nem lesz. Akkor megfelelt minősítésű, ha legalább 51 pontot elért a ZH írója. Amennyiben nem, úgy a szorgalmi időszakban van egy pótlási lehetősége, amely ugyanazok a feltételek, ugyanaz a merítési anyag, mint a rendes zárt helyi esetében. Amennyiben ez a második sem sikerül, már csak ívé aláírás jelleggel van egy lehetősége a pótlási időszakban a jelöltnek. Ott is 51 pontot kell elérni, de ott már a teljes szemeszter anyagából. Ez utóbbi megjegyzés előrevetíti azt a szokásjogot, hogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy időben, tempóban teljesítsen a társaság, és ezt azzal kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy az első zárt helyi lesz a legkönnyebb. A második zárt helyi az már nehezebb, a harmadikat azt úgy évente, két évente van, aki megbírja írni. Nem azért, mert hogy olyat kérdezünk, amihez a Magyar Tudományos Akadémia tudásszintje lenne szükséges. Higgyék el, semmi különleges nincs benne. Az előadások és a gyakorlatok anyaga alapján ugyanúgy megírható, ugyanannyi idő alatt megírható, de hát ez a tapasztalat. Kérem magukat nyomatékkal, hogy az első zárt helyre készüljenek. Ez nem csak a maguk, hanem az én érdekem is, mert ne higgyék, hogy olyan baromi nagy boldogság újabb zárt helyit összeállítani, pro primo, pro secundo, újra nekiesni, kijavítani a zárt helyiket. Ez plusz munka, nem akarom magamat sajnáltatni, de szóval nekem is az a jó, hogyha elsőre teljesítenek. Hogy segítsem magukat az első zárt helyi sikeres megírásában, egy kérdést már most előre megmondok, hogy mi lesz. Valahol a 6.-7. kérdés környékén lesz az, hogy rajzolja föl a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramot. S lesz 5 pont, nem tudom, hogy melyeknek koordinátáit meg kell adni. Ez lesz az egyik kérdés, ami 10 pontot ér. Az, hogy mit jelent az, hogy vaskarbon egyensúlyi fázisdiagram, most még nem kell tudniuk, akkor már nagyon. Hogy érzékeltessem, hogy hogyan nehezedik a második és harmadik zárt helyi esetén ugyanez a kérdés, ugyanarra a témára kérdezek rá. A második zárt helyibe ez ki lesz egészítve azzal, hogy jelölje a fázisdiagramban a kristályosodás befejeződését jelző hőmérsékletet a teljes ötvözetrendszerre. A harmadik zárt helyi esetében pedig az is hozzá lesz téve, hogy jelölje a homogén egyfázisú területeket a diagramban. Ha ezeket egyébként nem tudja, fogalma nincsen a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramról, ami egyébként később úgy is ki fog derülni, és úgy bukik meg, ahogy van egy helyben, mert hogy azt előre bocsátom, hogy anélkül, hogy valaki ezt a fázisdiagramot ne értené, tudomásommal nem fogja a 4 kreditpontját megkapni. Ennek számos oka van, most csak egy pici kézicsokorra valót hadd adjak elő. Bármennyire is fejlődik az anyagtudomány és a technológia, születnek új anyagok, polimerek és kerámiák, kompozitok, a vas alapú ötvözetek, még higgyék el, évtizedekig meghatározó jelentőségű szerkezeti anyagunk marad. Ez nem azért, mert valaki így döntött, hanem azért, mert a vas, mint vegyelem, olyan speciális tulajdonságokkal rendelkezik, mely tulajdonságok erre a posztra elhivatottá teszik. Nem véletlen, hogy a vasötvözetek acélöntött vas, öntött acélok öntött vasak, ilyen nagy jelentőséggel bírnak mind a mai napig. Kis csokor, ennyi volt. No, hogyha megvan a ZH-juk, akkor már jó esélyük van arra, hogy aláírásuk legyen, de ez még nem elegendő. Van 6 gyakorlat, s mind a 6-ot maradéktalanul teljesíteniük kell. Ez szoros elszámolás alá tartozó teljesítésük, ez már kis csoportos, 10-néhány fős csoportokra vannak osztva, formában zajlik le, mind a 6-nak megvan a maga tárgya, és hogyha azt szeretnék megtudni, hogy a felvett időben pontosan hol és milyen tárgyú gyakorlatuk lesz, akkor azt megtalálják, ha máshol nem, a Z-épület 6. emeleti folyosó, a lift akna mögötti folyosó szakaszon, a fali hirdetőtáblán. Nagyon kérem magukat, hogy ahhoz a beosztáshoz tartsák magukat, mert hogy vannak olyan gyakorlatok, melyeknek létszámbefogadó képessége korlátos, terem és eszköz mián, tehát az, hogy valaki kihagyja az egyik gyakorlatot, hát az rendkívül kockázatos dolog, mert nem biztos, hogy pótolni tudja. Hivatalból természetesen a tanszéknek biztosítania kell, és teszi is, hogy pótlási lehetőséget biztosít. Ezt a szemeszter végén, az utolsó oktatási héten, de hogyha 2 pótlás, pótlandót begyűjtött valaki, akkor már nem is biztos, hogy meg tudja csinálni, mert lehetséges, hogy az a 2 egy időben lesz. Tehát legfeljebb, ha valaki éppen meghalt, akkor ne menjen el a zárt helyre, de, vagy a zárt helyre, a gyakorlatra, de egyébként kérem magukat, hogy tartsák be az időrendet és beosztást. Ha valaki semmiképpen nem tudja tartani, van arra, ezt már nagyon halkan mondom, elvi lehetőség, hogy időt vagy csoportot cseréljen, de ezt már Bán Krisztián kollégámmal kell majd egyeztetniük. Bán Krisztián, az ő elérhetősége a 7. emeleten az épületben, az északi folyósó végén, az üvegajtó előtt. Bán Kukac, bme.kgtt.hu elérhetőségünk. Mivel szoros elszámolás alá tartoznak ezek a gyakorlatok, kollégák, itt van még néhány hely, hogy ne kelljen ottan googolniuk, nyugodtan jöjjenek előre, engem nem fog zavarni, hogyha ide gyűnnek, mert ottan egy idő után nagyon elgémberednek. Mivel szoros elszámolás alá tartozik, a gyakorlatvezetők minden esetben jelenléti évet kötelesek vezetni, ha megfeledkeznének róla, mármint hogy a gyakvezér megfeledkezne róla, akkor figyelmeztessék, pro primo, pro secundo. Akkor járnak jól, lesznek biztonságban, hogyha maguknál is van valami dokumentum arról, hogy ott voltak a gyakorlaton, ergo a gyakorlati foglalkozáson készült jegyzetüket, jegyzőkönyvüket ellenjegyeztessék egy aláírással a gyakvezetővel. Ha kirabolják a gyakorlatvezetőt, és éppen a táskájában volt az a lap, amin a maguk névsora van, akkor maguknál van egy dokumentum arról, hogy csókolom, én ott voltam, ugye tetszik rám emlékezni. Ez a kettős könyvelés. Van két olyan gyakorlat a hadból, melyek beugrósak. Az azt jelenti, hogy a gyakorlat teljesítésének, elfogadásának feltétele, hogy a beugrót azt meg tudták írni. Mert azt jelenti, hogy egy gyors kérdéssor, 5 kérdés, melyből 4-re jó választ kell adni. A kérdéseket a tanszék honlapjának vonatkozó részén meg fogják találni, meg kell, hogy találják, tehát nem titok, és ha nem változott azóta nagyot a világ, akkor az meg előtten nem titok, hogy a Merlinen ezeknek a kérdéseknek a jó válasza is megtalálható, tehát nem kell véresre vakarniuk magukat ahhoz, hogy kidolgozzák azokat a kérdéseket, melyek előfordulhatnak a beugróban. Ha megvan a 6 gyakorlat, és a 51 pontos, minimum 51 pontos zárt helyi, megvan az aláírásuk. A zárt helyi minősége, ezt már megint halka mondom, nehogy elkapassák magukat, tulajdonképpen a jegybe nem számít bele, hogy hányas fognak majd a vizsgán kapni. Ez csak orientálja a vizsgáztatót, hogy hát milyen kvalitású kollégával ül szemben. Ez csak azért érdekes, mert hogy a vizsga idő tartamát lehet ezzel rövidíteni, mert tulajdonképpen a vizsgán mindenki tiszta lappal indul, ez azt jelenti, hogy aki éppen teljesítette, az is kaphat 5-öst, de megjegyzem, hogy aki 90 annyihány pontos zárt helyit írt, eddig, ha jól emlékszem, összesen 300 pontos zárt helyi született elmúlt 10-20 év alatt. De lehet, higgyék el, hogy lehet, jellemzően az elsőt azt egy hölgy írta, és hát igen, nagy várakozással tekintettem a vizsgája elé, mert így az előadás közi szünetben beszélgetve vele, meg többiekkel, úgy kérdeztem, hogy bírják követni a gondolatmenetet? Hát persze, hát az ilyen logikus. Hát szörnyen örülök neki, hogyha ilyen logikusnak tartja, mert én is annak tartom. És hát ilyen a világ, egyszerűen csak arról van szó, hogy szeretném magukkal a világot megértetni, megismertetni. Hát és ez így logikus. Hát szerintem is. Na hát ő az, aki megírta aztán elsőként 100 pontosra, aztán első évesként, akkor még a hagyományos képzés volt, írt egy olyan TDK dolgozatot, mert a vizsga után meghívtam a kutatóintézetbe egy TDK dolgozat készítésre. Azzal megnyerte a szekciójának az első díját, egy karokülön díjat, aztán valami egyetemi kutyafülét, és még elment az országosra is vele. Jelen pillanatban már a PhD-ján is majd, hogy nem túl van. Higgyék el, nem olyan nagy csoda, hogyha valaki görcsösen áll majd neki, az rosszul jár. Én azt szoktam mondani, hogy ezt az anyagot nem lehet, nem érdemes megtanulni bemagolt funkcióval. Ezt érteni lehet. Az anyagot értsék meg, próbálják meg magukat az anyag helyébe képzelni, és tudni fogják, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Mert lesz szó anyagvizsgálatról. Az anyagvizsgálat mindig arról szól, hogy én kérdezek valamit az anyagtól, és az anyag válaszol. Jól kell tudni kérdezni, és akkor pontos, helyes választ fog adni az anyag. Általánosság, hogy hülye kérdése, hülye válasz. De ezt csinálja az anyag is. És ebbe benne van az is, hogy pontosan kérdezzünk. És itt most áttérek a szóhasználatokra. Minden szakmának megvan a maga nyelvezete. A maga szóhasználata. Minden szónak értelme van. És a szakmában elfogadott szokásos értelme van. Ha valaki ezeket nem tudja, még beszélgetni sem tud róla a kollégájával. És tulajdonképpen a szóbeli vizsga, majd nem sokára oda is eljutok, a szóbeli vizsga tulajdonképpen arról is szól, hogy pro primo, tudnak-e magyarul? Sokan mosolyognának rajta, de hát bizony nem nagyon vannak maguk arra rászorítva, vagy nem voltak rászorítva, hogy verbálisan kifejezzék magukat. Márpedig egy mérnöknek nem csak rajzban és írásban, de szóban is kell tudnia kommunikálni. Mert hogy nem fog tudni a kollégájával zöldágra vergődni, mert hogy hadovál össze-vissza valahogy megpróbálja körülírni, a körülírás az a irodalomban járható út, de a műszaki életben nem. Nem véletlen, hogy a közszáj az, hogy egy ilyen műszaki cak-cak. Jó, de hogyha át akarsz menni a hídon, és úgy gondolod, hogy élve szeretnél átjutni, nem baj az, hogyha a műszaki ilyen cak-cak. Hogyha, hát nagyjából kibírja. Hát kösz szépen. Tehát felhívom becses figyelmüket a magyar helyes szakmai szóhasználatra. Ennek érdekében esetenként kitérek szómagyarázatokra, hogy mit jelent maga a szó. Mert más jelent az irodalomban, és mást jelent nálunk. Csak egy példát. Költők, írók mondják, hogy valakinek a szobrát ércbe öntötték. Hát, ő megteheti ezt a fogalmazást, mi nem. Az érc az mást jelent. Az érc az azt jelenti, hogy fémes anyag kinyerésére szolgáló, vagy alkalmas ásványi anyag. Az egy vegyület. A szobrokat azonban, amire a költők, írók gondolnak, az bronzból készül. A bronz pedig egy réz ötvözet. Tehát látják, a szó a hétköznapi életben sok esetben más, mint a szakmán belül. Ugyanígy a plazma például, most már nem költőket, nem szapulom őket, félreértés, ne esik, nagy tisztelet, de mást értenek az orvosok a plazma alatt, mást értünk mi, és mást értenek a fizikusok. A miénk meg a fizikusé az körülbelül úgy összevethető, de amire az orvosok azt mondják, hogy plazma, lásd vérplazma, annak semmi köze ahhoz, amit mi plazmának hívunk. Mi plazmának azt az anyagot hívjuk, amelynél az atomról, az elektrohéjról néhány elektron le van pusztítva, és a pozitív és a negatív töltésű részecskék egy térben vannak. Ezt hívjuk mi plazmának. Ehhez természetesen viszonylag nagy energiára van szükség, hogy ez megvalósuljon, hiszen az elektronoknak akkora egyedi energiát kell birtokolniuk, hogy a magnak, az atommagnak a vonzó hatását, a kötését le tudják győzni, és ki tudjanak lépni a vonzástérből. A fizikusok ennyivel nem elégszenek meg, ők azt akarják, az összes elektron bontsuk le róla. Hát ők ilyen maximalisták, mi nem annyira. No, már megint elkalandoztam, ez szokásom, előre is elnézést kérek. Vagy megszokják, vagy megszöknek. Na, szóval térjünk vissza a 4 kreditre. Ha megvan az aláírásuk, és bejelentkeztek a vizsgára, hát 2 részből áll a vizsga. Az első egy beugró, amikor is 10 kérdést kapnak írásban, 10 kérdést kapnak írásban, és a 10-ből legalább 8-ra jó választ kell adni. Ahogyan az előbb, most is a kérdések merítési köre interneten, illetve a jó válaszok a Merlinen. Ezek pimfli kérdések, vannak olyanok, amikre olyan válasz kell, hogy igen, nem, nő, csökken, kisebb, nagyobb. Ebből következik, hogy ez a beugró nagyságrendileg 10 perc alatt készül el. Soha senkit nem szoktunk azért rúdosni, hogy na gyere már, adjad már be. De 10 perc alatt mindenki kész szokott lenni, és ott stand a pityere, ki is javítjuk, és kihirdetjük az eredményt, hogy ki folytathatja a vizsgát. Megint a 10-ből egyet elárulok. Rajzolja föl a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagramot, és jelölje benne a koordináta pontokat. Akkor még a koordináta adatokat nem kell tudni, majd 10 perccel később igen. Tehát már is csak 9-et kell tudniuk jól megválaszolni. Ha túljutott az első akadályon a jelölt, egyébként ez a szerencselovagok kíméljenek kategória, mert általánosan elfogadott a oktatók körében, hogy a legnehezebben az elégtelen születik meg. Legkönnyebben a jeles. Miért is? Hát azért, mert hogy az oktató az körülbelül a 3 durván 3 perc alatt már tudja, hogy körülbelül mekkora lesz az az érdemjegy, amit kap a jelölt. Ha elégtelenre tippel, akkor már csak arra fordítódik az idő, hogy ad egy, meggyőzze a jelöltet arról, hogy ez tényleg egyes. Ez szokott nagyon sok időt elvinni. Hát 2, a következő vizsgára, mint egy előkészítendő, hogy na kedves kollega, ezt kellett volna tudni. Tehát az oktatók egy jelentős része, magamat is ide sorolom, hát, mint utolsó pillanat, megpróbálom még egyszer elmondani, hogy mit kéne tudni. A vizsga az utolsó pillanat, ahol a tudásnak egy adott szintjét demonstrálnia kell a jelöltnek. No, hogyha túljutott ezen a beugrón, akkor következik a vizsga szóbeli része. A szóbeli rész 2 témakörre vonatkozik. Az első kérdése mindenkinek egy számból fog állni. A szám az a vaskarbon egyensúlyi fázisdiagram karbonkoncentrációját jelenti, és mindenkinek azt kell majd elmesélnie, hogy az adott karbontartalmú ötvözet olvadék állapotból szobahőmérsékletre hűlése során milyen fázis változásokon megy keresztül. Nem azt, hogy mely hőmérsékleten milyen fázisokból áll, hanem hogy mi történik. Mi történik az anyaggal? Az egy mélyebben fekvő tudás, hogy na és miért történik éppen az az anyaggal. Mindenki más karbontartalmat kap, és ez kellene. Ez olyan, mint a Dili ház. Nem tudom, hogy ismerik-e azt a sztorit, amikor bemegy egy felügyelő a intézménybe, és azt hallja, hogy a bent lakók számokat mondanak, valaki mondja, hogy 87-es, és akkor nagy hahottal csapkodják a hasukat meg az asztalt, de meg hasonlók, és valaki egyszer azt mondja, hogy 23-as, és többiek nekiesnek, és agyba főbe püfölik, és akkor kérdezi a körbevezetőt, a látogató, hogy ez most a mi volt? Hát azért, mert 50 alatt a favic van. Na szóval, hát ez is ilyen, hogy bedobok egy számot, hogy maguk nevetnek rajta, vagy nem, ez vérmérséklet kérdése. No! Ahhoz, hogy tovább mehessenek, ezt az első szóbeli akadályt sikerrel kell venniük. És itt ismétlem meg azt a gondolatomat, hogy tudomásommal senki nem fog átmenni úgy a vizsgán, hogy a vaskarbont ne értené. Itt van az utolsó ellenőrzési pont. Tehát itt is el lehet vérezni, hogyha ezt nem tudja valaki, akkor már nem is vizsgázik tovább. Jön a második kérdés, az már a szemeszter teljes tananyagából merítés. Itt már a kettes, illetve a fölötti osztályzatér megy a kérdés, azzal a kitétellel, hogy van további három olyan terület, aminek az ismeret hiánya elégtelent eredményez. A három terület pedig a következő: szakítóvizsgálat, keménységvizsgálat és C-görbék. Megjegyzem, hogy az első kettő, a szakító és a keménységvizsgálat, az előadáson nem fog előfordulni, mint leadott tananyag. Az a gyakorlatokon hangzik el, és ezzel nyomatékosítom most még egyszer, hogy a gyakorlatok nem csak olyan, hogy be kell menni melegedni, hanem azokra pro primo készülni kell, pro secundo azoknak az anyagát a vizsgán is tudni kell. Természetesen ez leírva is megtalálható az interneten, a tanszék interneten, a tárgyhoz kötődő újonnan írt jegyzet is tartalmazza. Ha valaki az elégségesnél jobb jegyre appellál, remélem ez a teljes társaságra érvényes lesz, akkor nem csak ezt a három területet, hanem a szemeszter teljes anyagát ismernie kell, és annak a szintjén múlik, hogy hányast kap. A zárt helyi pontszáma az csak orientálja a vizsgáztatót, hogy milyen súlyú kérdést fog a második körre feltenni a jelöltnek. Hát, olyan ketteske, akkor először meg kell vizsgálni, hogy a három említett témakörben megvan-e a szükséges szintű jártassága. Ha meg olyan 90-es körüli pontszámot produkáltak, felteszem, hogy ismeri, de ne higgyék azt, hogy a feltett kérdés az olyan, hogy na, akkor csak erről beszélünk, mert az a csőlátás. A tananyag, ez a tananyag, az anyagismeret, ez olyan, hogy teljesen mindegy, hogy melyik pontját ragadom meg. Elkezdem kifelé húzni azt az egy pontot, és jön vele az egész tananyag. Itt minden mindennel összefügg, és ezért mondom, hogy nem lehet bemagolni. Ezt érteni méltóztassanak. Egy kifejezetten jó példa a vaskarbon erre. Meglehetősen sok kollégát, kolleginát hallgattam, akiken láttam, éreztem, hogy szerintem már rengeteget tanult. Szinte szó szerint megtanulta azt, amit leírtam. De nem érti, mert hogyha kizökkentettem a mondókájából, a versmondásba egy kis hiba csúszott, onnantól kezdve el volt veszve. Nem tudok vele beszélgetni. Hát ő előad nekem, de nem előadnia kell, hanem tudásáról, a világlátásáról kell képet adnia. És az alapján fogja majd kapni az érdemjegyet. Hát azt hiszem, hogy megvan a 4 kreditpontjuk. Most kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az ügy kapcsán. Parancsoljon?
Tanszéki honlapot, hogyha megtetszene mondani.
Be fogom pótolni ezt a mulasztásomat jövő hétre. A Bán Krisztián azt hiszem, hogy egy biztonsági útvonalat adott erre a körre, mert esetenként a tanszéki szerver, hogy is mondjam, bukdácsol, és hogy emiatt ne szenvedjenek kárt, ezért ő egy menekülő útvonalat is megajánlott, de egyébként, hogyha bemegy a BMR-re, ott a karra, ott a tanszékre, ott az oktatott tárgyakra, akkor ezen az útvonal, a logikus útvonalon meg kell, hogy találja. De a menekülő útvonalat is meg fogom tőle kérdezni, mert mindig elfelejtem. Hát amikor leírja, akkor, já persze. Még kérdés? Akkor nekem lenne egy esdeklő kérésem, különös tekintettel a hölgyekre, hogy megengednék-e, hogy a szemeszter során az előadásokat zakó nélkül tartsam. Szabad a szemeszterre a engedélyükkel bírnom? Hm? Kolleginák? Ki az, aki nem? Hát komolyan, hát azért mégiscsak van illem. Mert már most érzem, hogy nekem melegen van. Jó van, nincsen rám kötve. És akkor zakó nélkül, mert már most melegen van. Mint látják, kilométerpénzbe is fizethetnének, mert hogy egy helyben maradni úgyse bírok. No! Hát, kedves kolleginák és kollégák, játékszabály nagyjából tisztázott. Még egy gondolatot hagy vezessek elő. Jelesül, az, hogy engem mindenki szeressen, az nekem vágyam. Hogy ez bekövetkezik, vagy sem, hát az meg rajtam múlik, tudom, de hát nem mindig sikerül összehozni. Ha velem gondjuk van, kérem szóljanak. Iparkodni fogok javítani azon, ami miatt a gond van velem. De ha nem teszem, akkor kérem, hogy először a tanszékvezetőnek jelezzék ezt. Ha a tanszékvezető nem tud a problémájukra megoldást találni, akkor a kar oktatási dékán helyettesénél, és ha ő sem, akkor a dékán úrnál. Ha ő sem, akkor a rektor oktatási rektor helyettesénél, és ha nem, akkor a rektor úrnál. Ha nem, akkor a minisztérium felsőoktatási államtitkáránál, ha nem, akkor a miniszternél. Ha nem, akkor a miniszterelnöknél, és ha nem, akkor Brüsszelben. Ezt nem véletlenül szoktam elmondani, ez életükre is legyen egyfajta gondolatmenet. Ezt a sorrendet javasolom betartani. Előfordult már, hogy volt velem gond. Egy hallgató úgy érezte, nagyon sok éve van már Ennek úgy érezte, hogy a zárt helyét nem megfelelő módon pontoztam. Azt hiszem, hogy elhiszik minden bizonyítás nélkül, hogy amikor az zárt helyeket javítom, fogalmam sincs, hogy éppen melyik jelenlévő archoz tartozó zárt hely van a kezemben. Fogalmam nincs. Már csak azért sem, mert a zárt helyeket nem úgy szoktam javítani, hogy előveszek egy zárt és mind a tizet végig, hanem úgy, hogy a kezemben van a köteg, és kijavítom az összes első kérdést. Aztán az összes másodikat, és itt a végén összeadom a pontszámot. Megint, hogy ne hallja más, mondom, hogy ha valaki 50 pontos zárt helyit ír, hát addig szoktam ülni a zárt hely mellett, amíg az 51-jé nem válik. De hát az a hallgató úgy gondolta, hogy hát az nagyon lepontoztam azt a zárt helyit, és nem hozzám gyűjt vele, hanem küldött egy akadémikust, ráadásul nem is hozzám, hanem a tanszékvezetőhöz. Hát, amikor az Magyar Tudományos Akadémia interpellál a tanszékvezetőnél, hát a tanszékvezetőnek egyébként is hivatalból kötelessége megvizsgálni a helyzetet. Hát, hogy Takács Jánosnak hívják a tanszékvezetőt, akkor is úgy hívták, ugyanaz. Ne haragudj, nem emlékszem a jelöltre, de megkeresem a zárt helyét. Elővettem a zárt helyét, átnéztem, hát én nem érzem úgy, hogy elrontottam volna valami. Tessék János, hogyha úgy gondolod, hogy más pontszámot kellett volna valamelyik kérdésre adnom, akkor beszéljük meg. Átnéztem, hát nem. Na most ezzel az a baj, hogy égő a hallgatónak, és égő az akadémikusnak. Ebből jó érzése senkinek nem születik. És ezért vezettem ezt a gondolatot elő, hogy amikor már végzett mérnökök lesznek, akkor is próbálják meg ezt a sort, vagy az ehhez hasonló sort majd figyelembe. Ja, a sor végét elfelejtettem, hogyha Brüsszel sem, akkor már csak... No, és hogy a tárgyra térjek, azt hiszem, hogy jó, ha előtte egy kis szellőzködő 15 perces szünetet tartani. Köszönöm. Anyagismeret a tárgy címe. Tartalmát illetően én inkább azt mondanám, hogy szerkezeti anyagok. Azért mondanám ezt, mert hogy magukból közlekedésmérnök lesz, műszaki, és amit a tárgy keretében meg kell, hogy tudjanak, meg kell, hogy ismerjenek, azok jellemzően azoknak az anyagoknak a világa, melyekből szerkezeteket, például jármű szerkezeteket lehet építeni. Miféle anyagokból építenek például járműveket? Hát építenek szervesből is, meg szervetlenből is, pontosabban ezek kombinációjából. Szerves anyagok, például a fa, a textil, a műanyag, szervetlenek, a fémes természetűek és a kerámikus anyagok. A dominancia még most is a fémes anyagok. Megjegyzem, hogy noha előbb készítettek kerámia terméket az emberek, majdnem köcsögöt mondtam, de ilyen kerámia edényeket, mint hogy fémek feldolgozásával foglalkoztak volna. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a legátfogóbb tudományterület a fémes anyagoké. Abból levezethetőek a többiek is. Úgy az anyag szerkezetét, tulajdonságait illetően, mint a hozzájuk rendelhető vizsgáló technikákat. Ne lepődjenek hát meg, hogy a szemeszter tananyagának domináns része a fémes anyagokra fog vonatkozni. Mindig iparkodok majd kitérni arra, hogy na és ez például a kerámiák vagy a polimerek esetén hogyan tárgyalják, hogyan néz ki, miképpen csinálják. Kezdeném is a fémes anyagokkal. Vágjunk valami rendet a szokásos fémes anyagok között. Hogyan lehet? Számos módja van a rendrakásnak, csoportokat szokás alkotni a fémes anyagok között, például, hogy nemes fémek. Nemes fémek közé tartoznak az arany, az ezüst, a platina. Aztán lehet egy olyan csoportot is alkotni, hogy könnyű fémek. Itt a anyag sűrűségéről van szó. Van olyan fémes anyag, például a lítium, ami a víznél könnyebb, meg a nátrium, meg a kálium is, de a lítiumnak 0,53 g per köbcentiméter a sűrűsége, tehát durván fele a vízének, és ez tart egészen a titánig, aminek 4,5 g per köbcenti a sűrűsége. Aztán lehet olvadáspont alapján is csoportosítani. Vannak a kis olvadáspontú fémek. Tudnának olyan fémet mondani, aminek az olvadáspontja kisebb az emberi test jellemző hőmérsékleténél? Higany. Na és még egyet. Az egy nagyon jó játék. A higany azért nem jó játék, mert az mérgező. Megint ilyen csacskaság jut eszembe. Szóval a higanynak egyébként a vegyületei mérgezőek, és erősen mérgezőek, de maga a higany, így mint fém, az nem. Ezt onnan tudom, hogy egy volt tankörtársam, akinek a öccse meg egyen lejjebb jár, de az öccse volt a, hogy is mondjam, a, szóval izgágá fajta, meg mindenféle huncutságokban benne volt, és olvasott róla, de nem tudta, hogy hogyan működik, és ki akarta próbálni, ezért a bátyját rávette arra, hogy üljön a porcelántestre, és igye már meg ezt a teát. A tea hajába volt egy csepp higany, na hát ügyes volt, hogy ráültette előtte, mert amint lenyerte, puty, kész! Mert hogy a higany akkora nyomást gyakorolt a záróizmokra, hogy azok rögtön nyitottak. Nem lett beteg tőle, mert rögtön átszaladt rajta, nem volt a higanynak ideje arra, hogy vegyületeket képezzen, s mérgező hatását fejtse ki. Ezt nem azért mondtam, hogy kipróbálják, hogy tényleg így van-e. Talán ezt a filmből ki is kéne vágni, na mindegy, már ezen túl vagyunk. De szóval ez tényleg egy nagyon veszélyes játék, mert nem mindenkinek egyforma a bélrendszere, ha ott megszorul egy higanycsepp, akkor abból tényleg nagyon komoly baj lehet. Na, a gallium a másik, annak 23 fok a olvadás pontja, és azzal szeretnek a fémek tulajdonságaival vizsgálódó emberek játszani, mert hogy meglehetősen nagy hiszterézise van a olvadásnak és kristályosodásnak, jelentős mértékben túlhűthető. Hogy mit jelent az, hogy túlhűtés? Erre többször ki fogok térni a szemeszter során. Aztán vannak a... ezek a kisolvadáspontú fémek a cinkig tartanak, aminek 419 fok az olvadás pontja. Aztán vannak a nehezen olvadó fémek, jellemzően a vascsoport fémei, ezeknek olvadás pontja 1000 fok körüli, Celsiusról van természetesen szó. És vannak a nagyolvadáspontú fémek, ennek a csoportnak három jellegzetes szereplője van, a molibdén 2620-szal, a tantál 3027-tel, és a legnagyobb olvadáspontú fémünk, a wolfram, az 3370 fokos olvadáspontú. Hogy melyik fém a fontosabb? Hát ha valaki ezt a kérdést tenné föl nekem, akkor visszakérdeznék biztosan, hogy milyen szempontból. Ez ugyanolyan csacska kérdés, mint hogy melyik a legjobb autó. Milyen szempontból? Vagy mire? Vannak elhivatott fémek, melyek előre törnek meg, visszacsúsznak a keresettség rangsorában. Például, amikor a színes televíziózás a világban elkezdődött, akkor mindenki itriumra vadászott, mert a színes képcső gyártásnak az egyik meghatározó eleme az itrium volt. Ma már színes klasszikus képcsöveket nem is igazán gyártanak, mert más képalkotási technikát használunk. De szerkezeti anyagok között még most is a vasat tartom, mint szerkezeti anyag, és ilyen szempontból a legfontosabbnak. Milyen is a fémeknek a szerkezete? Menjünk le szubmikroszkópos világba, és ez, amit most mondok, nem csak a fémekre igaz, más szilárd és nem szilárd halmazállapotú anyagokra is. Mi az, ami egy részecskének a helyét meghatározza? Hát két csoportba kell osztani őket. Vannak olyan erőhatások, melyek a részecskéket egy helyre kényszerítik. Ez a tömegvonzás, és az elektrostatikus erő. Ez a kettő egy meghatározott helyre kényszeríti a szubmikroszkópos részecskéket. Van azonban, ami a bizonytalanság, irányába hat, ez pedig a rezgőmozgás. A biztosnak ígérkező pont körül rezgőmozgást végeznek a részecskék. Jellemzően így tárolják a belső energiájukat. Ezeknek a együttese határozza meg, hogy egy anyag szilárd, folyékony vagy gázhalmaz állapotú lesz. A három együtt. Mik azok a tényezők, amik ezeket az alaphatásokat befolyásolják? Ezeket a tényezőket állapot határozóknak nevezzük. Pontosabban, szabatosabban termodinamikai állapot határozóknak. Melyek a termodinamikai állapot határozók? Négy darab van belőlük. a nyomás, a térfogat, a hőmérséklet és a vegyi összetétel. A négy között azonban egy fizikai törvény érvényesül. Ezt a képletet gondolom, hogy ismerik, legfeljebb az N a vegyi összetételre vonatkozó értéket más betű jelöléssel tanulhatták, a nagy R az az egyetemes gázállandó. Mivel a négy termodinamikai állapot határozó között ilyen szigorú összefüggés van, ezért igaz, hogy három független termodinamikai állapot határozó van. Mert a negyedik az már adódik. Kondenzált rendszerekben, ez alatt értsék a folyékony és a szilárd halmaz állapotot, kondenzált rendszerekben a térfogatot szokás kihagyni, hát az úgy kvázi állandó, a hőtágulási együtthatótól eltekintve, és kondenzált rendszerekben a nyomás, a hőmérséklet és a vegyi összetétel, amit vizsgálni szoktunk, hogy mekkora, és ebből tudhatjuk, hogy az anyag milyen halmazállapotú, és előre vetítek egy fogalmat, fázis állapotú. A fázis fogalma megint egy olyan szó, kifejezés, amit a villanykaron másképp értelmeznek, mint itt. Pontosabban a villanykarosoknak mind a kettőt kell tudniuk, mert van az, ami a befalazott malackának az orrába van. Azt is fázisnak mondják, de már legalábbis az egyiket. Meg hát ugye vannak a villanykaron is fémes anyagok, meg kerámiák, ott is ugyanúgy értelmezik az anyagra vonatkoztatott fázis jelentést. Halmazállapotok, szélső értékek, ideális állapotok. Szélső érték a szilárd folyékony gáz sorozatban a szilárd, és ideálisnak akkor mondunk egy szilárd állapotot, hogyha a részecskék a háromdimenziós térben szabályos rend szerint helyezkednek el. Rövidebb megfogalmazással, ha kristályosak. Erről nem sokára bővebben fogok mesélni. A másik véglet a gázállapot, amit akkor tekintünk ideálisnak, hogyha a részecskék rendelkezésére álló tér az lényegesen nagyobb, mint a részecskék térfogata. A lényegesen nagyobb alatt azt értsék, hogy a részecskék nem ütköznek mozgásuk során egymással. Ekkor ideális a gáz. A kettő között van az ideális folyadék, amire pedig az jellemző, hogy abban nincs belső surlódás. Hát ezek az ideális állapotok. Szerkezeti anyagaink ugye szilárd halmazállapotúak, amikor beépítjük, felhasználjuk őket, és koncentrálva a fémekre, nézzük, hogy mit tudhatunk róluk, még mindig úgy messziről nézve a világot. A hétköznapi fémeink, annak ellenére, hogy ez nem látszik rajtuk, első ránézésre, kristályos szerkezetűek. Fémek kristályos anyagok. Az ötvözetek is kristályos anyagok. Ha kellően ügyes és rafinált vagyok, el tudom érni, hogy egy fém, pontosabban fémötvözet, ne legyen kristályos. Akkor milyen? Hát akkor meg amorf. Amorf, mint például az üveg, és ezért a magyar szóhasználatban elterjedt a fémüveg, van, aki üvegfémnek mondja, de az amorf ötvözet a szerintem helyes szóhasználat. Hogyan lehet ezt elérni? Úgy, hogy nem egyensúlyi viszonyok között vált halmazállapotot az anyag. Túlhűtöm, amit úgy érek el, hogy extrém hűlési sebességet biztosítok az olvadéknak, olyan 10 az ötödiken, 10 a hatodikon Kelvin per szekundum, hűlési sebességet. Ezt egyébként úgy lehet elérni, hogy van egy gyorsan forgó vörös részhengerem, és annak a palástjára spriccelem rá a fémolvadékot. Mit kapok akkor? Hát fémüveg szalagot. Hoztam ám játékot is. Én még soha nem dolgoztam, én mindig csak játszottam. És azért szeretek magukkal együtt lenni, mert maguk is szeretnek játszani, legalábbis feltételezem. Ezek itten fémüvege, sőt, mint egy női redikülbe, szerintem a táskámban is van. Hát mert ebbe is van mindenféle. Na, 10 óraim mellett még volt egy fémüveg szalag, ebből hamarébb ki tudom venni. Ez egy durván a 20-30 mikron vastagságú fémüveg szalag. Ennek speciális tulajdonságai vannak, egyébként, hogy több százezer tonnát gyártottak már le belőle a világban, az azért van, mert a mágneses tulajdonságai speciálisak, rendkívül kicsi a vasvesztesége az ebből az anyagból készült vasmagnak. Hát ilyen rugalmas. De mondtam, hogy ez nem egyensúlyi körülmények között jött létre. Nem egyensúlyi, tehát nem tudta az ideális állapotát elérni. Nem tudott kristályossá válni. Notabene benne ragadt egy halom belső energia. Mert az atomok nem tudták fölvenni háromdimenziós térbeli helyzetüket, hanem ott, ahol voltak, úgy megálltak. A rezgő mozgás amplitúdója annyira lecsökkent, hogy nem tudtak a háromdimenziós rendbe beállni. Hát segítsünk neki. Segítsünk neki, adjunk neki egy kis aktiválási energiát, növeljük meg a rezgő mozgás amplitúdóját, hogy aki beszorult valamilyen helyre, az elfoglalhassa a számára kijelöltet. Aktiválni energia közléssel lehet. Most aktiváljuk egy kicsit. Hát aktiváltam, úgy tűnik, gondolom, mintha megolvadt volna. Á, ne higgyék, ennek az olvadás pontja ennek az ötvözetnek vígan 1000 fok fölött van. Amit mégis mozgást láttak, az az atomok mozgásának az összességéből adódó geometria változás. Ez az, amit rögtön láttak. Egyébként az 1000 fokot, hogyha látják, azt onnan ismerik föl, hogy az már majdnem fehéren világít. Na hát ez nem érte el a fehér izzásnak a hőmérséklet. És mi lett ennek mikroszerkezet következménye? Az, hogy beállt a kristályos állapot, és megint csak egy talán eddig ismeretlen fogalom, intermetallikus vegyületek jöttek létre. Intermetallikus vegyületek, fém-fém kapcsolatok, melyek stöhiometrikus kapcsolatok, mint ahogy a H2O, az egy stöhiometrikus összetételre utal, a fémek között is van ilyen, jaj, hogy a vaskarbont ne feledjen, a vaskarbon rendszerben az Fe3C egy ilyen vegyületfázis, itt nem két fém, hanem egy fém és a karbon közötti vegyületről van szó, ez is kristályos anyag, de stöhiometrikus. No, és milyen lett a tulajdonsága ennek a rugalmas anyagnak? Hát nézzék meg. Hát ilyen. Porlik, mint a szikla. Ez az amorf anyag. Aztán mostanában, aki követte a híradást, tudja, hogy kaptak Nobel-díjat azért, mert a kvázi kristályos anyagok terén új ismeretekre tehetett az emberiség szert. Mi az a kvázi kristályos? Hát a kvázi az azt jelenti, hogy olyan, mintha majdnem olyan, mi az mostan, kristályos vagy nem kristályos? A kristályos szónak, mint fogalomnak rendkívül szigorú feltételei vannak. Hogyha valamire azt akarom mondani, hogy kristályos, rengeteg mindent elmondtam vele, pedig csak egy szót használtam. Megint visszautalok arra, hogy tudjuk, hogy mi mit jelent. A kristályos szó az azt jelenti, hogy minden egyes pontnak azonos a környezete. Aha. Ebből aztán még sok minden következik, például egy vizsgáló technikával meg lehet mérni a részecskékből alkotott csíkoknak, irányoknak egymástól való távolságát és helyzetét. Na most, amikor ezeket a kvázi kristályokat vizsgálják, akkor azzal a vizsgálatot, úgy hívják, hogy röntgen diffrakció, ez majd a szemeszter végén lesz, akkor úgy néz ki, mintha kristályos lenne. Jelentkeznek a kristályos anyagokra jellemző csúcsok. De amikor kielemzik, akkor kiderül, hogy na de hát ilyen kristály meg nincs is. Szörnyen nagy tudomány, amikor megpróbálják az emberek kitalálni, hogy akkor hogy néz ki a szerkezete. Egy nagyon jó nevű matematikus, Penrose, adta a nekem legszimpatikusabb leírását ennek a dolognak. Azt mondta, hogy itt a részecskék térbeli elhelyezkedésének alapelemei nem egyfélék, hanem legalább kettő. Kétféle alakzatból épül föl a szilárd anyag. Ennek az lesz a következménye, hogy az a kristály, ami kvázi kristály, az nem páros fogású, hanem páratlan fogású. Mi az, hogy páros meg páratlan fogású? Ragd le magad elé a kristályt, fogd meg, és fordítsd el. És addig fordítsad, amíg ugyanazt nem látod, mint a megfogás előtt. Ha ugyanazt látod, engedd el. És rá fogd meg még egyszer, és forgassad addig, amíg ugyanazt nem látod. A rendes, normális kristályos anyagok esetében, ahhoz, hogy körbejárd az anyagot, páros számú megfogásra van szükség. A kvázi kristályok esetében ez a szám páratlan. Ez csak egy érdekesség, hogy mi mindenre lehet használni, hát az majd kiderül, először föl szoktuk találni az anyagot, aztán utána megnézzük, hogy mire jó. Így van ez a kvázi kristállyal is. De mivel hétköznapi anyagaink, szerkezeti anyagaink kristályos szerkezetűek, ezzel fogok többet foglalkozni, de van még egy játékom. Az előbb azt mondtam, hogy benne ragadt egy csomó energia ebben a gyorsított fémben. Tudok ám én olyan extrém ötvözetet, hűlést, benragadt energia mennyiséget is produkálni, ami egy sajátos jelenséghez vezet. Ez már 20 mikronnál is vékonyabb szalag, tehát még gyorsabb hűléssel szilárdult meg, és ebben rendkívül nagy energia, fajlagos energia mennyiség ragadt bent. Ne ijedjenek meg, nem bomba, és egyébként sem vegyi a benne lévő energia, hanem az atomok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése az energiatárolásnak a mikéntje. Ha most ezt aktiválom, emlékezzenek, hogy azzal mi történt, figyeljék meg, hogy mi fog ezzel történni. Ha! Majd, ha meg... Na most az ujjamat... Arrébb rakom, mert hogy ez nem hagyta volna abba. Annyi hő szabadult föl, annyi energia szabadult föl az aktiválás során, hogy végig égett, olvadt volna, nem égett, bocsánat, ez buta kifejezés volt, visszavonom, nem égett, hanem megolvadt az anyag. Itten az első sorban lévő kollégát kérem meg, hogy igaz, hogy ott van egy göböcske a végén.
Igen.
Azt mondta, hogy igen. Szóval ott van egy göb a végén, hogy megolvadt a fém. Attól az energiától, ami fölszabadult benne, miközben aktiválódott. Ja, ezt akartam, bocsánat, majdnem kifelejtettem ezt a jó kis játékot. Menjünk vissza a kristályos anyagokra, amit mondtam maguknak. Az, hogy kristályos az anyag, az azt jelenti, hogy ezek az erőhatások érvényesülnek. Nem lehetne ezt egy kicsikét jobban kibontani? Hogy milyen típusú kötések lehetnek a kristályos rendben? Hát négyféle. Négyféle kötési szerkezet lehet. Melyek ezek? Legyen az első a kovalens kötés. Kovalens kötésre jellemző, hogy a kristályrács egy pontján ülő részecskét egy vagy több elektron, helyhez kötött elektron járja körül. Kovalens kötés legszebb példája, minden tekintetben legszebb példája a gyémánt. Ugye az karbon, és a gyémánt az kovalens kötésű szilárd anyag, úgy, hogy négy karbonatomot járnak körbe a helyhez kötött elektronok a térben. Az, hogy az elektronok nem vándorolnak, azt igazolja, hogy a gyémánt az kiváló elektromos szigetelő. A gyémánt az elektromos áramot nem vezeti. Nincs mozgásra képes töltéshordozó. De olyan szörnyen erősen fogja össze a karbonatomokat körüljáró elektronok a rácsot, hogy a gyémánt pro primo olyan keménységű, amilyen, pro secundo, és itt a poén, a csúcs benne, hogy kiváló hővezető. Na, ilyen anyag persze nincs, mondaná Parasz bácsi, mint a zsiráfra az állatkert, vagy na, ilyen állat nincs. Nincs is más ilyen anyagunk, ami elektromosan nagyon jó szigetelő, a hőt meg nagyon jól vezeti. Hát hogy jön ez össze? Úgy, hogy mostan képzeljenek el egy megint lehetetlen dolgot, hogy van egy ilyen hosszú gyémánt rudunk. Álmodik a nyomor. Na most, mit is jelent, hogy melegszik? Hát azt jelenti, hogy a rezgési amplitúdó nő. A hővezetés során ugye az kell, hogy a rácsponton ülő részecskéknek a rezgési amplitúdója ugye a vezetés irányába növekedjen. A gyémánt az nem így csinálja. Annyira merev a rács, hogyha megpöckölöm az egyik végét, a másik is rezeg. Ennyire merev. Hát a kovalens kötés miben létéről talán ennyit. Legyen a következő az ionos kötés. Ionos kötés pozitív és negatív töltésű részecskék periódikusan helyezkednek el a térben. Plusz-minusz minden irányban. Ennek megint egy jellegzetes példája, a nátriumklorid, ahogy a vegyész beállítottságú kukta mondaná a konyhasót. Ott a pozitív töltésű nátrium és a negatív töltésű klóratomok helyezkednek el periódikusan. Mi ennek a következménye? Az, hogy a sót könnyű aprítani. Könnyű megtörni, miért is? Hogyha alakváltozni akar ez a rács, akkor ha elcsúszik az atomsor egyik a másikon, akkor a pozitív a pozitív mellé fog kerülni, és ezek utálják egymást, úgyhogy rögtön szétugrik a két rács sík egymástól. Ezért könnyű az ilyen ion rácsokat, ionos kötésű anyagszerkezeteket széttörni. Legyen a következő a fémes kötés. Na, ez már érdekesebb. Ezzel fogunk majd együtt élni. Fémes kötésre az jellemző, hogy a fématomok ion formájában helyezkednek el a rácsponton, rácspontokon, azért, mert a vegyérték idegen kifejezéssel valencia elektronjaikat beadják a közösbe, és a pozitív töltésű fémionok egy elektron felhőben, van, aki elektron kocsonyának mondja, gasztronómiai beállítottsága mián, szóval abban vannak. Miért érdekes ez? Gondoljunk csak vissza az ionos kötésre. Ionos kötésnél azt mondtam, ugye, hogy hát, hogyha elcsúsztatjuk az atomsíkot, akkor a pozitív a pozitívhoz kerül, és akkor majd szétugrik. Igen, így is történik. És mi van fémnél? Hát akkor is pozitív-pozitív mellett volt, amikor elindultunk. Ha elcsúsztatom, ugyanaz a helyzet. Ezért van, hogy a fémeinket tudjuk alakítani. Kovácsolható, hengerelhető, húzható, hajlítható, és így tovább. ezért a kötés típusért. És egészen furcsa szituációkat eredményez, amikor kristályosodik, és ezt a játékot meg azért hoztam be, hát körülbelül ennyi idős volt, nem valamivel, néhány éve voltam csak idősebb, mint most maguk. Éppen befejeztem az egyetemet, amikor egy olyan helyre kerültem, ahol játszani lehetett, máshol úgyse mentem volna el, és az volt a játék, hogy na és hogyan kristályosodnak a fémek. Az, hogy megtanultam, az egy dolog, meg levizsgáztam bele, de most tényleg. Ugye vettem egy grafittégelyt, raktam bele alumíniumot, megolvasztottam a kemencébe, és kivettem a grafittégelyt, és vártam egy kicsit, hogy elkezdődjön a kristályosodás, majd pedig a tégely tartalmát kiöntöttem. És maradt a tégely falához tapadva ez a darab, a belsejében ugye volt az olvadék, és így megláthattam, hogy milyen a kristályosodási front. Hogyan kristályosodik a fém? Hát nézzék meg, nem sík falu a kristályosodás, adják körbe, aztán nézzék meg. Ezt egyébként úgy hívják, hogy dendrites kristályosodás, majd erről is lesz szó. És akkor lépjünk tovább, a fémes kötésről volt szó. Az utolsó kötés típus a van der Waals kötés. A van der Waals kötés. Mi a tüdő ez a van der Waals kötés? Hát ez állandó vagy ideiglenes dipol momentummal rendelkező részecskék közötti kötés. Tehát állandó vagy ideiglenes dipol momentummal rendelkező részecskék közötti kötés. Na erre is példa. Notabene kettő, csak a játék kedvéért. Az egyik, legyen a H2O, ugye tudják, hogy a H2O molekulában a három atom nem egyegyenesben van. Ennek az a következménye, hogy egy apró kis dipol momentuma van ennek a molekulának, a pozitív és a negatív töltés súlypontja nem esik egybe. Ennek az a következménye, hogy a jégben a kötés ezt a elvet használja ki, ez egyébként megjegyzem a leggyengébb kötés. Ezért van az, hogy ezt a kötést könnyű fölbontani, hát most mínusz tizenannyihány fokba persze nem annyira, de egyébként könnyű, biztos ismerik azt a játékot, hogy fogjon egy jégrudat, meg egy kis átmérőjű drótot, vesse át a drótot a jégen, kössön rá egy-egy súlyt, és várjon. Mit fog tapasztalni? Ismerik a játékot? Ki ismeri? Elég sokan örvendek. Na, aki nem ismeri, annak elmondom. Úgy fog a drót keresztül haladni a jégen, hogy a jég egybe marad. El is vágta, meg nem is. Ez ilyen Mátyás királyi mese. Hozzál is ajándékot, meg ne is. Miért is? Mert a drótnak a nyomása már elegendő ahhoz, hogy ezt a van der Waals kötést felbontsa, és amint megszűnik a nyomás, újra visszaáll a szilárd halmazállapot. Hát ugyanezt történik, amikor korcsolyázunk. A korcsolyának az éle nyomást gyakorol a jégre, felbontja a van der Waals kötést, és vizen fogunk hanyatt esni. Nem jégen, az ember azt mondja, hogy elestem a jégen, a francokat a vizen estél el jobb. És akkor mostan a hölgyeknek egy keresztkérdés. Ezt én nem tudom fejből, mert én nem használom, de ők lehet, hogy tudják, hogy mi ez. ezért is teszem föl nekik a kérdést. A Van der Waals kötésnek egy másik jellemző képviselője, SIO 3-szor, H2, SIO 3. Hát ez egy magnézium szilikát, mint látjuk. Tudják, hogy mi ez? Ki az, aki tudja? Nem szokják tudni, ilyenkor mindig aztán baromi bölcsen fölírom a másik szokásos képletét. Mg3, Si2O5. Kétszer, és van egy dupla OH gyöke, ez egy bázikus magnézium szilikát névre hallgat, ugyanaz a kettő. Na most már tudják? Tessék? Másként közelítem meg. Aki ékszerboltba megy, köves gyűrűt venni, nem baj, ha tudja, hogy mi az a mósféle keménység. Tudja valaki, mi a mósféle keménység? Ki az, aki tudja, mi az a mósféle keménység? Hát hogy vesznek gyűrűt? Hát vakon. Mósféle keménység az ásványi anyagokra alkalmazott keménységi mérőszám 1-től 10-ig. Terjedő számsor, és az ásványi anyagokat úgy rakják ebbe a sorba be, hogy melyik képes a másikat megkarcolni. A 10-es keménységű a gyémánt, és innentől megyünk lefelé, ez az 1-es keménységű. Ez az 1-es mós keménység. Most sincs meg? Tessék? Hölgyek nem tudják, hogy mit kennek magukra. Ezt az ásványtamban zsírkőnek mondják. Hétköznapi neve talkum, a bódba meg púderként árulják. Ez egy olyan rendkívül puha ásvány, hogy kenődik. Kenődik, és ezért alkalmas púdernak. Gyakorlatilag az emberi kéz ereje is elegendő ahhoz, hogy el lehessen kenni ezeket a egyébként ebben az anyagban is állandó dipólus van, állandó dipólus momentum van, hogy ezt föl lehet bontani. Nem tudom, hogy miért van az, de mindig ennél a vegyületnél szokott eljönni annak az ideje, hogy az óra végét jelezzem, és megköszönjem figyelmüket. Köszönöm szépen!